Tisztelt helyettes államtitkár úr, főtisztelendő érseki helynök atya, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt járásvezető úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt Borsa család, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Ciszterci Műemlékkönyvtár barokk termében, a Ciszterci Műemlékkönyvtár eredeti állapotába helyreállított kis galériája és a Borsa könyvtár ünnepélyes átadóján. Felkérem Rózsa Dávid főigazgató urat, tartsa meg megnyitó beszédét.
Kedves vendégeink, a Zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár menedék, amely évszázadok óta fontos helye kultúránknak. 70 ősnyomtatványával, 400 antikvájával, de mindenek előtt tudós és barátságos őreivel a szellem valódi helye. A Műemlékkönyvtár 1953-ban került az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásába. Évtizedek óta figyelünk arra, hogy ez a különösen értékes gyűjtemény ugyanolyan érvényesen tudjon szólni hozzánk, mint keletkezésekor. 2021-ben fenntartó minisztériumunk anyagi hozzájárulásával nagyszabású felújítást végeztünk a Műemlékkönyvtár egyediségének szellemében. Régi idők örökségén nyugodva szól hozzánk a tér, és képes megfelelni korunk igényeinek, így az itt töltött idő autentikus élménnyel ajándékoz meg bennünket. A Műemlékkönyvtár második nagyobb fejlesztésére, a Nagyterem galériájának felújítására 2023-ban került sor. Szükséges figyelni a gyűjteményre, hiszen kultúránk jelentős helye, amelyet gesztusainkkal keretezünk, elbeszéljük és elbeszélhetővé tesszük. A szakmai figyelem miatt egyben és helyben maradt az a több mint 60 ezer kötetes állomány, amely rámutat Borsa Gedeon gondolkodására is, akinek személyes könyvtárát a Műemlékkönyvtárnak adományozták örökösei. Így a Ciszterci Műemlékkönyvtár és az Országos Széchenyi Könyvtár budavári székhelye egyszerre jelenti Borsa Gedeon tudományos emlékezetének otthonát. Két helyszínen hirdetjük, hogy nélküle aligha elképzelhető a magyar könyvkultúra. A gyűjtemény felsorakoztatja a hazai könyvtörténeti szakirodalom alapvető kézikönyveit. Rámutat Borsa Gedeon hitvallására, amelynek lényege a könyv, irodalom és művelődés történeti feltárásban képződő érték. Ez a jövőben is együtt világlik azokkal a könyvekkel, amelyek évszázadokkal ezelőtt otthonra találtak a Műemlékkönyvtárban. Az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai mindig büszkeséggel és örömmel tekintettek a Zirci Ciszterci Műemlékkönyvtárra. A hely történetét a meg- és fenntartó gyakorlatokon túl azok az ünnepek is írják, amelyek hozzájárulnak az emlékezéshez. Köszönöm a ciszterci rendnek az immár 70 éve tartó szilárd, az üldöztetés próbáját is kiállt elkötelezettségét. Köszönöm az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársainak, hogy szakértelmük és idejük ráfordításával a nyilvánosság elé tárják az itt őrzött kultúrkincset. Köszönöm Borsa Zsófiának és családjának, hogy méltó helyre kerülhetett a Borsa Könyvtár. Köszönöm a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkárságának folyamatos szakmai támogatását. Öröm, hogy több nemzedék egymásra épülő eredményeit ebben az értő és érdeklődő közegben ünnepelhetjük ma. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.
Felkérem Vince Máté helyettes államtitkár urat beszéde megtartására.
Tisztelt helynök úr, tisztelt képviselő úr, polgármester úr, főigazgató és igazgató asszonyok, urak, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Amikor készültem erre az útra, erre az avatásra, akkor azt gondoltam, az volt az első gondolatom, hogy milyen fantasztikus gyakorlat, milyen fantasztikus példa is, amit az őseink mutattak. Az egyházi, a világi és az állami összefogás milyen jól valósult meg itt ebben a műemlékkönyvtárban. amikor 1182-ben az első ciszterci szerzetesek itt megjelentek, és már rögtön elkezdtek könyvtárat alapítani, könyvet gyűjteni, akkor még nem gondolták, hogy milyen viszontagságos idők állnak előttük. Török, dúlás, világháborúk, ugye nemrég az előbb meg is néztük, hogy a gyönyörű szép dísztermében a könyvtárnak hol csapódott be pontosan az a második világháborús repülőgép, ami szintén egy jelentős rombolást okozott a könyvtárban. A kommunizmus évei, a különféle megszállások. Azt hiszem, hogy a bakonyi embereknek és az egyházi rendeknek bőven kijutott ebből. És mégis most itt vagyunk, 2024-ben, a föld ismét forrong, ismét háború van a szomszédban, de biztosak lehetünk abban, hogy ahogy az elmúlt 1000 évben, a következő 1000 évben is a magyar emberek összefogása megállja a helyét. És külön kiemelendő talán az a történet, ahogy az Országos Széchenyi Könyvtár az 50-es években viszonyult a ciszterci rend gyűjteményéhez. Az, hogy a könyvtárosok dacolva a kemény idők szavaival felismerték azt az értéket, ami itt van, és nem engedték széthordani, hanem egyben tartották, jó gazdái voltak. Ezt egyébként az is bizonyítja, hogy tavaly, illetve 2021-ben mindösszesen 80 millió forintos támogatással ilyen gyönyörű szép felújítást tudtak végrehajtani a kollégák, tehát nem volt egy rossz állapotú feltétlenül ez a könyvtár, jó gazdái voltak. És most pedig már a szabad világban, a szabad országban egy közös megállapodással tovább üzemelteti a Széchenyi Könyvtár a ciszterci rend fantasztikus gyűjteményét. Ezerféle dolgot el lehetne mondani erről a gyűjteményről. Hozzám legközelebb úgyis, mint a Természettudományi Múzeum felügyelő helyettes államtitkára, a természettudomány, a fantasztikus természettudományi gyűjteménnyel, de itt van a túrócikrónika, itt van a Verbőci 3-as könyv, és egyáltalán fantasztikus és értékes könyvgyűjtemény áll itt. Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik fő feladata, hogy ezeket a műemlékeket digitalizálja, megőrizze az utókornak, kutathatóvá, kereshetővé tegye, és így az állományvédelem is megvalósuljon. Azt gondolom, hogy ez a történet önmagában is inspiráló, önmagában is felemelő, és jó példát mutat nekünk a jövőre nézve is. A közgyűjtemény az mindig egy ilyen érdekes kifejezés, hogy ugye arról szól, hogy közös, legyen nyilvános, legyen elérhető, de ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy a közgyűjteményeink kezelői úgy menekítették át a történelem viharos napjain és viharos évein ezeket a gyűjteményeket, hogy néha bezárták, néha eldugták, néha nem tették fel az első sorba, hanem tudták, hogy ott van, és később, amikor olyan idők jöttek, akkor pedig megtalálhatóvá tették ezeket. Erre nem csak könyvtári példánk van, hanem hasonló módon került elő például 80 vasari kép a Magyar Nemzeti Galériában volt is róla egy kiállítás, egy befelé fordított szekrényben tekercsek felirat alatt találtak, ami sehol leltárban nem szerepelt, és mégis kiállították őket, és mégis ott voltak és értékesek. Tehát mindenféleképpen fontos, hogy a mai napon kiemeljük azokat a kollégákat, akik a gyűjtemények őrei, akik odafigyelnek a gyűjteményekre, ismerik őket, ha kell, elrejtik őket, ha kell, előtérbe helyezik őket. És ilyen könyvtáros volt maga Borsa Gedeon is, aki 83-ban a könyvtáros újságnak azt nyilatkozta, hogy ő nem úgy tekintett magára, mint egy 8 órás könyvtáros, hanem úgy, mint egy 24 órás könyvtáros. És talán ennél szebben nem biztos, hogy meg lehet fogalmazni, de ennél frappánsabban biztos nem lehet megfogalmazni azt, hogy a közgyűjteményi szakembereknek valójában nem állása, hanem hivatása van. Ezekkel a példákkal szeretném köszönteni az itt lévő kollégákat, megköszönni a munkájukat, megköszönni a ciszterci rendnek, hogy a történelem viharai során mindig és mindig visszatértek ide, mindig és mindig újjáépítették, ami itt van. Azt gondolom, hogy most olyan idők vannak, amikor ezeket a gyönyörű termeket meg lehet nyitni, ide a látogatókat be lehet hívni, és a bakony kincseit megmutatni, már csak olyan felütéssel is, hogy Veszprém megyében nem csak a Balaton létezik. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen a meghívást.
Szászvárosi Sándor, Viola da Gamba és Kovács Katalin csembaló művész barokkzenei ízelítője következik. Elhangzik Georg Philipp Telemann, e-moll recitativo és arioso és allegro.
Thank you.
Felkérem Németh Gábort, ennek a csodálatos helynek, az OSK Ciszter című emlékkönyvtárnak igazgatóját, hogy tartsa meg történeti összefoglalóját.
Tisztelt helyettes államtitkár úr, elnök atya, képviselő úr, polgármester úr és kedves főigazgatóm, kedves vendégek, kedves kollégáim. Picit furcsán hangzik, hogyha ránézünk itt a képernyőre is, hogy Borsa 100, műemlékkönyvtár 70, van két különböző eseménynek tűnik, én ezeket most szeretném összekötni. Két ember emelkedik ki a műemlékkönyvtár korai történetéből, akik eljuttatták odáig ezt a könyvtárat, hogy ma is a Nemzeti Könyvtár kezelésében, és ma is így egybe tudhatjuk. Az egyik neve itt szerepel, Borsa Gedeonról van szó, ahogy a kollégák emlegették, a tisztelők emlegetik, Gida bácsi. A másik, aki itt nincs, egy szerzetes, egy ciszterci szerzetest, őt pedig Hervai Leventének, Hervai Ferenc volt a polgári neve, Hervai Levente a szerzetesi neve. Az egész történet különben 1950-ben indul, amikor is a minisztertanács, a miniszterelnöki tanácsnak a 34. számú rendelete értelmében a Ferences rend egy ágának a Bencés rend kivételével, illetve a piaristák és a szegény iskolanővérek kivételével betiltották, megszüntették a többi szerzetes rendnek a működését. Ciszterci rend is a megszüntetettek között volt. Ez Zilc esetében 191 örökfogadalmat tett szerzetest érintett, illetve 44 novíciust tanulót. A apátságnak a levéltára és könyvtára, mint egységek megszűntek létezni. Két lehetőség állt a könyvtár előtt, hogy milyen történet jut később neki. Az egyik az volt, hogy az állományát összegyűjtik, és aztán később más könyvtárak között osztják szét. Ez több kastély, apátság, kolostor, kluboknak, egyesületeknek a könyvtárával így történt, vagy netán egyháziskoláknak a könyvtárával így történt. Vagy volt az a másik lehetőség, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a gondozásába kerül, ahol műemlékkönyvtárként, tehát helyben tartva, eredeti állapotában megőrizve, tovább szolgálja a köznek a hagyatékát. Hogy ez így alakult, az utóbbi lehetőség jött számba csak, és akárcsak a Festetics könyvtár keszthelyen, ami 1948-tól került az OSK-nak a kezelésébe, Zilc is megmenekül, helyben maradhat ez a gyönyörű könyvállomány. A fiatal embert, aki 1923-ban született, és 1951-ben került az Országos Könyvtári Központ állományába, úgy hívták, hogy Borsa Gedeon. Ő volt az, akinek ő volt az egyike, jobban mondva, azoknak, akiknek kezdeményezésére ez az utóbbi lehetőség valósult meg. Én szeretném, hogyha most egy kis visszaemlékezést meghallgatnánk tőle.
Az előírás az volt, hogy a helyi hatóság pecsételje le a könyvtárakat. Hát nem mindenhol, úgyhogy lepecsételték. Néha nem is volt megoldható technikailag, úgyhogy ez megtörténjék. De mindenhova az épületet, azt nem kapta meg a könyvtár, csak a feladatot és a könyveket. Ez azt jelenti, hogy szükségszerűen az új bérlő, mondjuk Zirc esetében ott ők náluk a honvédség és egy bányász tanuló tanonciskola volt beszállásolva például. Hát hogy egy példát ehhez hozzáfűzek, Iván bátyámmal történt meg, mert hallotta, hogy Zircen a katonák azzal szorakoznak, hogy bemennek a levéltárba, meg a könyvtárba, és ottan piszkálódnak. Nem csinálnak rosszat, de rendetlenkednek, esetleg rágyújtanak, eldő. Szóval nem jó. Nem. Hogy? Ilyennel nem sérthetik meg a honvédséget, mondták. Mondták, de olyan bejelentésük érkezett a helyi paptól, hogy ők kérik a kivizsgálást. Úgyhogy Iván lement velük, honvédségi kocsival, azzal, hogy megnézzék a teremkönyvtárat, aztán majd a levéltár, stb. Bemennek a levagozzák pecsételbe, hát na jó. Lezették a pecsétet, a kulcssal kinyitották, és a terem közepén ott állt egy katona. Hát, hogy az a katonával mi történhetett, azt nem tudom, csak élénk el tudom képzelni, hogy nem dicsérték meg. Hát kiderült, hogy a padláson át be lehetett jönni. És a kis katonák bánatukban, magányukban, mint iszolott ideig, jöttek, mentek a házba, és ez lejött ráadásul, mert az emeletes ez a könyvtárterem, és a karzatról szépen lejött a földszintre, és ott nézegetett, mikor jöttek ezek. Hát pedig ezek, hát őrnagytól fölfele volt a kíséret, hát kegyetlen lehetett a sorsa, szerencsétlen fiúnak. A helyzet az volt, hogy tűzoltás volt. Ezt még nehezítette az a feladat, hogy az állam és az egyház megállapodott abban, hogy a gyakorlati lelkipásztori tevékenységhez szükséges 1850 utáni nyomtatványokat visszaadja az egyháznak. Na hát ezt le kellett bonyolítani. Tehát minden könyvtárba le kellett valakinek mennie, és ezt a feladatot elvégeznie a átvevő közreműködésével. Hát elég nehéz ügy volt ez, mert nem jutottunk lélegzethez, hogy úgy mondjam, mert folyton érkeztek be az, hogy nem az, hogy mi elhatároztuk, hogy na most ezt elintézzük, lemegyünk, megszólunk az egyháznak, jöjjön, stb. Hát nem így történt, hanem mondom, tűzoltás volt, szabályos tűzoltás volt, ahol a legnagyobb baj van, lásd Zirc, ugye, a legártatlanabb. Aztán próbáltunk azt az ideális megoldást, hogy a helyi tanács vállalja át az épülettel a könyvtárat, azt egyedül Gyöngyösön a ferenceseknél sikerült elérnünk. A jogi vákumba kerülve a Széchenyi könyvtár két helyen így, Zircen és Keszthelyen, illetve Keszthelyen már, bocsánat, ez most visszakorodtam az időbe 50-re, Keszthelyen átvette akkori minisztériumi vezetés hozzájárulása, átvette a könyvtárat, mint itt valóban egy kimagasló értékről van szó, úgyhogy Keszthelyen minden oké volt, rendben volt, sem törtek be, minden könyv a helyén volt és maradt a mai napig is. A Zirci, azt pedig mi erőltettük ki, de sikerrel, úgyhogy ez megtörtént Zircen is, azzal, hogy a Széchenyi könyvtár fiókja, és egy dolgozó, a Széchenyi munkatársa van ott könyvtáros, aztán kapott segédet egy-két mással, szóval hárman vagy ketten volt, vagy négyen, szóval akik ott vezetést csinált. Ami a feladatuk, hogy tényleg az azt lássák, és az, ami megmaradt, és ami tényleg szerencsére nem hibátlan volt ezek a gyűjtemények, de ezek, mondom, egy kezemen megszámolható kivételek voltak, amelyek így átsikerültek. A zirc, az, mint különlegesség, az a mai napig is a Széchenyihez tartozik.
Szeretnék 92 évesen ilyen szellemi frissességgel bírni, mint Gida bácsi volt a interjú során. Tehát tényleg elhangzott, hogy nem sok intézmény. Egy kezén meg tudta számolni Gida bácsi, mert a Festetics könyvtár Keszthelyen volt, a Gyöngyösi Ferences könyvtár részesült az OSK védelmezésébe, és természetesen zirc. 1953. július 2-án írták alá azt a átadás átvételi okmányt, amelynek az Országos Könyvtári Központ részéről Borsa Gedeon volt az aláírója, a Nemzeti Könyvtár részéről pedig Valdapfel Eszter főigazgató helyettes asszony vette át az OSK részére. Elég szomorú állapotok fogadták itt a Nemzeti Könyvtárat, amit emlegetett helyettes államtitkár úr, háborús sérülés nem volt tökéletesen megoldva, beázott az épület, beázott a könyvtár több helyen, az állomány, a cédula katalógus rendezetlen állapotban volt, és a könyveket kenyérbogárfertőzés támadta meg. Volt mit dolgozni a kezdetekben a Nemzeti Könyvtár munkatársainak, és ami még a bejött 1967-ben, hogy könnyező gomba támadta meg az épület szerkezetét, és így kénytelen volt a könyvtár, ahogy emlegette, eldugni egy pici magát. 1968-tól 71-ig volt zárva, és arra a munkálatra gondoljanak el, amikor a díszteremnek az északi oldalát teljesen lebontották, hogy a falat be tudják injektálni a házi gomba fertőzése ellen. A következő nagy lépés volt, 1984-ben állították fel ezt a jelenlegi bútorzatot ebbe a terembe, amit aztán 2021-ben teljes pompájába helyreállítottak, restauráltattak a minisztériumnak a segítségével. Visszatérve, érdekes történet volt, ugye. A 1950-ben 3 hónapot kaptak a szerzetesek arra, hogy elhagyják az épületet. Ekkor született meg az, valószínűleg az az ötlet tőlük, hogy nem látják a jövőt, nem tudják, hogy mi lesz a könyvtárukkal, éppen ezért fal mögé rejtettek 70 ősnyomtatványt, 400 antikvát szinte a könyvtárnak a régi magyar könyvtár részét, tehát a régi magyar nyomtatványokat. Amikor az OSK ide került, hiányolta is ezeket a dokumentumokat, de mivel nem tudott tenni semmit, folyt tovább a munka. Hervai Levente atya a 50-es megszüntetés után nagyon sokféle munkát volt kénytelen végezni, ami nem a szerzetesi mi voltához, segédmunkástól elkezdve azért volt könyvtáros is ő az Egri Egyházmegyében. És folytatta viszont a szeretett munkáját, támogatta a cserkészetet, ezért tartóztatták le 1956 után, és ítélték 3 év börtönre, 1961-ben szabadult amnestiával. 1961-ben alapította meg Borsa Gedeon, már az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársaként a régi magyar nyomtatványok feltárására csoportját, amit az akadémiával közösen működtetett a Nemzeti Könyvtár. 1961-ben Mezei László kodikológusnak a ajánlatára került be ebbe a csoportba Hervai Levente. 1967. november 23-án megtalálták a könyveket zircen. Valószínűleg Levente atyának a közreműködésével, aki akkor már úgy látta, ugye, hogy a rendszer változtathatatlan, hiszen eltelt jó pár év a fordulat óta, sőt 56 óta is, illetve könyvtárosként féltette ezeket a régi könyveket, nem lehetett biztos benne, hogy a lépcső mögé, ahol elfelhasználják ezeket a könyveket, milyen állapotban van. Valószínűleg én ezt nem tudom bizonyítani, és megmondom őszintén, elfelejtettem tőle megkérdezni annó, és most már nincs lehetőségem sajnos rá. Valószínűleg ő volt az, aki súgott a Nemzeti Könyvtárnak, és így megtalálták a könyveket, restaurálták ezeket a könyveket, és újra itt vannak az Érci Bibliotéka falai között. Ami még érdekes az ő kettejük együttműködésében, ugye, hogy maga a régi nyomtatványok csoport négy alapfőből állt, vezetőjük Borsa Gedeon volt, Gida bácsi, volt szerzetes rajta kívül, Hol Béla a piarista, Kelecsényi Gábor és Hervai Levente, akit emlegettem, a ciszterci szerzetesek. Tehát végig volt azért az OSK ciszterci rend között, ha nem is egy könyvtárkezelési, de hogy volt szerzetesek a Nemzeti Könyvtárban, nyertek menedéket, az elég sokat jelentett. 1981-ben ment aztán Hervai Levente nyugdíjba, és ugye a rendszerváltás után újra fel lehetett állítani a ciszterci rendet. Ő volt az első, aki visszaérkezett Zirce, és mivel a Nemzeti Könyvtárnak látta a munkáját, azt a mentő munkáját, amit egészen 53-tól folytatott, az ő javaslatára született meg egy olyan együttműködési megállapodás a Nemzeti Könyvtár és a ciszterci rend között, aminek folytán a működtetője, a könyvtár működtetője, fenntartója továbbra is az Országos Széchenyi Könyvtár volt. Ezt a szerződést 1994. február 24-én írták alá, tehát hogyha látjuk, akkor 70 éve igazából. Az atya aztán 2019-ben halt meg, már én, ahogy tudom, nem találkozott később Gida bácsival, egyszer-kétszer csak, és tulajdonképpen az, hogy Borsa Gedeonnak a könyvtára ide kerülhetett Zirce, ez azt jelenti, hogy a régi magyar nyomtatványok csoportjának három tagjának a hagyatéka itt van az épületben, ugye emlegetett Hervai Leventé, most már Borsa Gedeoné, és Kelecsényi Gábor. Ez nekem nagy büszkeséggel tölt el, és remélem, hogy a régi könyves kollégák, múzeológus kollégák, könyvtáros kollégáim is értik ennek érzik ennek a súlyát, illetve értékelik ennek a nagyságát. Remélem, összetudtam kötni így a neveket, és összetudtam kötni az eseményeket. Én nagyon köszönöm önöknek, hogy megtiszteltek engem, nagyon köszönöm a reprezentáns vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy itt vagytok.
Szászvárosi Sándor gambaművész rövid ismertetőjét hallhatják a következő percekben a barokk zene sajátosságairól, majd Kovács Katalin csembaló művész közreműködésével Maren Marie D-moll suite, valamint Michel Farinel La Folia című műve lesz hallható.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves minnyájukat, és nem szeretnék sok évszámmal előrukkolni önöknek, viszont szeretném azt, hogyha egy néhány gondolatot szólhatnék azokról a tételekről, amiket önöknek fogunk játszani, de ezt megelőzően feltétlenül el kell, hogy mondjam azt, hogy ő egy viola da gamba, és nem sűrűn látott hangszer napjainkban. Ő egy hangszercsaládhoz tartozik, amelyiknek van egy ilyen pici, nagyobb, egy ekkora és még egy nagyobb tagja. Úgy hívják őket, hogy szoprán, alt, tenor, basszus, tehát az emberi hangnak a hangmagasságaihoz hangolják ezeket a hangszereket. Úgynevezett konszortokban játszott, mondjuk első Erzsébet korában, ezt a hangszer együttest hívják konszortnak. Ennek vannak egynemű családja, és van a broken konszort, amikor többféle hangszernek szintén ezekhez a hangmagassághoz igazított társai játszanak együtt. Felmerülhet a kérdés én szerintem önökben, hogy biztosan a hasonlóság az adja, hogy a mai hegedű család tagjainak ő rokona. El kell, hogy oszlassam ezt a hitet önök fejében, mert egymás mellett élt a két hangszercsalád, és az 17.-18. században fantasztikus virágzása volt ennek a hangszernek, és az 1700-as éveknek a második felében Karl Friedrich Abel német zeneszerző, aki egyébként valamelyik Bach fiúnak volt, Johann Christian Bachnak volt barátja, és ők Angliába kerülvén alapították meg az első fizetős hangversenyt, ami önmagát tartotta föl. Viszont ez a kedves zeneszerző azt szerette volna a végrendeletében megfogalmazni, hogy amikor ő meghal, akkor a hangszert is temessék el vele együtt. Ezért ezzel a jelképes temetéssel a hangszernek is a teljes kivonulása következett be, és az 1960-as években újra fellángolás jött a historizmus keretén belül, ahol elkezdtünk játszani ezeken a hangszereken, és még amikor a határon drót volt, és nem mehettünk, akkor kollégáink elkezdték ezeket a kutatni, amennyire ők tudták, és mi nagyon hálásak vagyunk, mert ma mi itt állhatunk például önök előtt, és ezekről a zenékről beszélhetünk önöknek. A csembaló egy olyan hangszer, mint a zongora, tulajdonképpen elődjének is számít. Ha valakit érdekel a hang megszólalásának a módja, az nagyon szívesen megmutatjuk a hangverseny után, mert ez egy pengetős hangszer, tehát nem mint egy kalapács mechanika üti meg a húrokat a mai zongorába, hanem megpendíti egy pici kis tollacska, ma már műanyagból készült tollacska, és lehet, hogy Kínában készítik. De ez csak vicc. Egy nagyon... mert hát ami hamisítvány, az nem Kínában készül. Maren Marie, aki látta esetleg a Minden reggel című filmet, nem titok, hogy sokan kezdtük el a régi zenével való foglalatosságunkat ez a film hatására. Én is Győrbe voltam szólócsellista, amikor ezt én megláttam ezt a filmet, és akkor úgy éreztem, hogy új hangszer után kell nézni, és az maga a Violadagamba. És most szerencsére itt állok kezemben önök előtt egy ilyen hangszerrel. Maren Marie 14. Lajosnak az udvarában volt egy kiváló zeneszerző, és míg könyvtárak leégésével és különböző háborúk által való megszűnéséről beszélgettünk itt az előbb ezen az ünnepségen. 14. Lajos olyan high-tech palotát épített Versailles-ba, hogy a színháznak az egyik fala a színház volt, másik oldalról a víztározó, ezért soha nem égett le a Versailles-i színház, és egy olyan könyvtárat hagytak ránk, ahol hibátlan állapotban ott vannak a kéziratok, és például én is annak a faksimilének a másolatából játszhatom. A szvitek prelüdöt fogunk önöknek játszani, egy álmandot, egy kurantot, egy dzsiget, és a végén pedig egy Farinelle, egy Itáliából, Angliába származott zeneszerzőnek a szaraband alapú sakon táncával fogjuk majd zárni, de annyit, hogy könnyebb legyen hallgatni, a prelüd az egy két tagú forma, az elején egy nagyon-nagyon szabad zenét fognak hallani, a második felében pedig egy hármas lüktetés, tehát az lam-pam-pam-pam-pam-pam. Figyeljék meg, hogy a ritmikája ennek a zenének olyan, hogy néha kiborítja belőle ezt a lam-pam-pam-pam-pam-pam egy ilyen második ütéses súllyal. Az Almand annyit jelent, hogy német, semmi több jelentése nem volt ebben a korban. Ez a német nyelvszerű szikársággal, amennyiben egy francia zene szikár tud lenni, komponálta meg Maren Marie. Utána egy kurantban, a szintén egy aszimmetrikus, egy hármas tagolású tánc, tele hemiolákkal, ez egy ritmikai újrafogalmazás. A végén egy jiggel, ami egy angol tánc, és szeretnénk zárni egy sakonnal, ami az korabeli operáknak volt nagyon sok esetben a retorikai zárása, ahol elmesélték azt a már barát és sok esetben feltámadt résztvevők, szereplők, hogy ti, kedves közönség, ne kövessétek el azokat a hibákat, amiket az imént láttatok a színpadon. Köszönöm szépen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából. Így fejezi be János az evangéliumát. Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett, és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni, azt hiszem, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná azt az egész világ sem befogadni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Könyörögjünk! Nagy vagy, Urunk Istenünk! Te sokféleképpen és sokféle módon szüntelenül kinyilatkoztatod magadat az embereknek. És a te isteni sugalmazású szavaidat a Szentírásban jóságosan továbbadod nekünk. Hallgass meg kérésünket, és add áldásodat, hogy mindazok, akik a tudomány és a művészet művelése céljából a könyvek ezen otthonát fölkeresik, igéd bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a helyes tanításban jól tájékozódva a világ emberibbé tételében folytonosan közreműködjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le erre a könyvtára és az itt jelenlevőkre, és maradjon rajtuk mindörökké. Amen. Meg is így.
Szelleme időződik meg, hol az ő könyvei néznek szembe velem, ez nekem régi könyvesként az egyik legfelemelőbb dolog lehet. És hogy ez így megtörténhetett, én nagyon szépen köszönöm Borsa Zsófiának, Gida bácsi lányának, hogy ezt a könyv hagyatékos felajánlotta részünkre, így Zircen, én ígérem, használt fogjuk venni, én ígérem, hogy már most használtam, különben kellett, és őrizni fogjuk, ahogy Gida bácsi emlékét is. Minden könyvbe belekerült Borsa Gedeonnak az Exlibrisze, a külön lenyomatoknak csak a dobozára tudtuk egyelőre felragasztani nekik. Olyan külön lenyomatok vannak itt Gida bácsi agyatékából, amit a legismertebb külföldi szakemberek dedikáltak neki, ugyanis Borsa Gedeon Európa hírű, Európa szintű gondolkodó és régi könyves szakember volt, amit a régi magyar nyomtatványoknak az elindítása minden régi könyvesnek szinte a bibliája is jelez.